Tehát GDPR, amely vonatkozik minden olyan vállalkozásra és szervezetre, amelynek legalább egy munkavállalója van, vagy legalább egy ügyfele kapcsolata. Jól tudom ez, Barnabás, tehát mit is jelent egészen pontosan? Mi változott 5 évvel ezelőtt?
5 évvel ezelőtt nagyjából az változott, hogy megszigorodtak az adatkezelési szabályok, a GDPR megerősítette és kiterjesztette az érintett magánszemélyeknek az adatvédelmet fűződő jogait, ezen kívül pedig sokkal nagyobb felelősséget és elszámoltathatóságot ír elő a vállalatok számára, vagy azon állami intézmények számára, akik személyes adatokat kezelnek. És ahogy mondtátok, valóban, akár hogyha csak egy magánszemély ügyfelem van, vagy van egy alkalmazottam, akkor már is vonatkozik rám a GDPR.
Számomra ilyenkor mindig az a kérdés, és abból is magamból így kiindulva azzal a sok-sok kérdéssel, amellyel én nem tudok megbirkózni, vajon hallgatóink mennyire tudnak, és egyáltalán tudják-e, hogy hogyan működik ez a szabályozás, mit értünk mi adatvédelem alatt, és melyek ezeknek a legfontosabb részei, mire kellene nekünk odafigyelni, mert ugye valahogy a hétköznapi ember számára kellene egy ilyen fogalmat lefordítani.
Az adatvédelem arra igazából a személyes adatok védelmét értjük, és tudjuk azt, hogy a személyes adat az bármilyen információ, amely egy egyénhez, egy természetes személyhez kapcsolódik. És ez azt jelenti, hogy akkor nem csak a személyszám, nem csak az én telefonszámom, hanem akár az, hogy mikor vásároltunk, mit vásároltunk, milyen értékben, vagy mikor látogattunk meg egy honlapot, ez is egy személyes adat lehet.
És ezzel vissza tudnak élni, mert teszem azt, hogyha egy online felületről rendelek otthonra egy bútort, akkor ugye az online felület, hát az e-mail címemet, amellyel bejelentkeztem az adott felületre, nem kellene megadja mondjuk más cégeknek, ugye? Tehát, hogy itt is szóba jöhet az adatvédelem.
Hogy csak egy egyszerű példát hozzunk.
Így van. Gyakorlatilag például egy e-mail címek továbbítása az is lehet egy adatvédelmi jogsértés, hogyha ez nem indokolt, vagy hogyha ehhez nem kért hozzájárulást az az illető cég. És nagyon jól mondtátok, hogy elég az, hogyha például az e-mail címünket továbbítja egy harmadik fél számára, azzal az e-mail címmel lehet, hogy máshol is regisztráltunk, és akkor ezáltal egy mondjuk rossz indulatú harmadik félnek könnyebb dolga van abban, hogy átvegye az uralmat a mi felhasználói fiókjaink fölött, vagy megpróbálja ugye azt feltörni.
Volt, aki legyintett egyébként a hatályba lépésére, és nem gondolta komolyan, hogy meg is büntethetik, ha nem tartja be az általános adatvédelmi rendeletet. Itt a MASZOL oldalán olvashatjuk, hogy 2020-ban Romániában szabták ki a második legtöbb GDPR bírságot az EU-ban. Ez mit is jelent pontosan, és miket büntettek, tehát milyen szabálysértések voltak?
Igen, valóban a második helyen van Románia a GDPR bírságok számát tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy összértékben Romániában szabták ki a legtöbbet, de mint bírságszám mindenképpen. Ezeknek a bírságoknak az összege az meghaladja most már a 700 000 eurót, és nagyjából két típusú jogsértésre fókuszált a hatóság. Egyrészt a marketing adatkezelésekkel kapcsolatos jogsértések, például nem kérek hírlevelet és mégis kapok, nem kértem azt, hogy felhívjanak ajánlatokkal vagy SMS értesítésekkel bombázzanak, ugye ezekre az emberek még a mai napig is nagyon érzékenyek, vagy robothívásokkal esetleg zaklatják az embereket, és akkor ilyen esetben az érintettek panaszt tettek a hatóságnál, a hatóság pedig megbírságolta ezeket a vállalatokat, akik ilyen agresszív marketing technikához folyamodtak. Másrészt az adatvédelmi incidensek voltak fókuszban Romániában is, mint az EU többi tagállamában, hogyha egy súlyosabb adatvédelmi incidens szenvedünk, mint cég, vagy állami intézmény, vagy egy NGO, akkor ez drághoz, amelyet a hatóság kivizsgál, és általában ez a hivatalból intott kivizsgálás során bírságot is szab ki. Úgy nagyjából ez két olyan terület, amire kifejezetten kell fókuszálniuk a vállalatoknak, hogy amellett, hogy hatékonyan marketingelnek, ezt szabályszerűen is tegyék, nem csak adatvédelmi szempontból, hanem fogyasztóvédelmi jogi szempontból is, és emellett pedig az, hogy elkerüljék az adatvédelmi incidenseket.
Amikor ezt mondjuk, hogy hatóság és jelenteni, akkor pontosan mire gondolunk, mert valószínű sok-sok hallgató találta magát ilyen és hasonló helyzetben, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Gondolok itt akár az idősebb generációra, akinek az online tér, meg egyáltalán az adatvédelem, a biztonság etéren, ebben az egész internetes világban egyáltalán nem olyan egyszerű és kézzelfogható, mint egy nála fiatalabbnak, sőt, nekünk sokszor fiataloknak is igencsak sok fejtörést okoz. Hogy milyen formában kérhetünk valakitől segítséget, ha azt érezzük, hogy visszaéltek mondjuk a személyes adatainkkal?
Attól függően, milyen visszaélésről beszélünk, hogyha ez egy súlyosabb, esetleg büntetőjogi szempontból is értelmezhető, például a mi adatainkkal készít valaki egy nem valós Facebook fiókot, egy ár Facebook fiókot, akkor ez mindenképpen bűncselekménynek számít Romániában, és akkor a bűnözési szervekhez is fordulhatunk, feljelentést tehetünk a rendőrségnél. Hogyha egy olyan visszaélésről van szó, például, hogy megadtuk az e-mail címünket azért, hogy egy webshopon vásároljunk, vagy fiókot regisztráljunk, és mondjuk nem kértünk hírlevelet is, ezzel bombáznak, vagy esetleg hívogatnak is ajánlatokkal, akkor ilyen esetben az ANSZ-nél, a román felügyeleti hatóságnál tudunk panaszt tenni, de ugyanakkor én azt tudom javasolni a kedves hallgatóknak, hogy mindig próbáljuk meg ezt baráti módon először az adatkezelő vállalattal megoldani, egyeztetni vele, és csak akkor forduljunk a hatósághoz, hogyha úgy látjuk, hogy nem tudunk egyenesbe kerülni.
Tehát mondjuk hívjuk fel, vagy írjunk, vagy jelezzük valamilyen formában, hogy ez bennünket zavar?
Így van, most, hogy ugye gyakorlatilag minden vállalat adatkezelési tájékoztatót kell elérhetővé tegyen a weboldalán, vagy ott, ahol regisztrálunk, ott be kell linkeljék, abban mindenképpen benne lesz egy olyan e-mail cím, amire írhatunk adatvédelmi panaszokkal vagy kérdésekkel, és hogyha erre az e-mail címre írunk, akkor az adatvédelmi tisztviselőjük válaszolni fog, vagy ott lehet egy telefonszám, amit megadtak, esetleg egy űrlap, és akkor nagyon gyorsan válaszolhatunk.
Szintén erre a területre tartozik például az a történet, vagy azok a történetek is, ezekről sokat hallunk, hogy hirtelen észrevesszük, hogy a bankszámlánkról fogy a pénz. És hát ugye akkor a bankot kell felhívni, mert valószínűleg az ő rendszerüket törték fel, vagy kerültek ki valamilyen személyes információink. Tehát, hogy ide tartozik ez a kérdés is?
Mindenképpen ide tartozik akár a személyiséglopás is. Ugye most a közösségi médiában nagyon sok információt teszünk elérhetővé, akár teljesen nyilvánossá, amihez bárki hozzáfér, még akár egy olyan személy is, aki nem rendelkezik Facebook fiókkal, és ezekkel vissza tudnak élni. Ezeknek a tipikus példája az, amikor időseket hívogatnak azzal, hogy az ön gyermeke balesetet szenvedett, ugye a közösségi médiából tudják, hogy hívják esetleg a gyermeket, akkor mondják a nevét, és akkor küldjenek hamar egy ilyen vagy olyan összeget. Ez is mindenképpen ide számít. Ugyanakkor a banki incidensekre visszatérve voltak ilyen adatvédelmi incidensek, de alapvetően, hogyha az történik, hogy a mi bankszámlánkról anélkül fogy a pénz, hogy mi vásárolnánk, ez azt jelenti valószínűleg, hogy a bankkártyadatainkat és a biztonsági kódot is megszerezte egy harmadik fél, vagy esetleg mi megadtuk, és ők, akiknek megadtuk, azok nem kezelték megfelelően.
Na most adatvédelmi szakemberként is kérdem önt téged, hogy melyek a leggyakori visszaélések? Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen statisztikát kellene kimutatni, akkor hol vannak a legnagyobb problémák, milyen területen?
Mindenképpen a marketing lesz az első helyen. Ugye a mai versengő világban nagyon fontos a cégeknek, hogy hatékonyan értékesítsenek, és akkor van, aki ezért adatbázisokat vesz, vagy egyéb olyan technikákhoz folyamodik, amelyek agresszívek is, és nem is jogszerűek. Második helyre azt lehetne sorolni, amikor az alkalmazottak a magánéletébe lépnek be a munkáltatók. Itt például volt egy nagyon jó példa a járvány ideje alatt, hogy különböző szoftverekkel figyelték meg őket, hogy például hány billentyűt ütnek le, mennyit dolgoznak, amikor van egy céges megbeszélés, akkor aktíve az az ablak, ahol folyik a megbeszélés, vagy közben ők teljesen más csinálnak, vagy például amikor az alkalmazottakat videokamerázzák irodában, öltözőben, étkezőhelyiségben, ezek mind tiltottak. És harmadik helyre pedig azt lehetne tenni, amikor harmadik felek próbálják mi adatainkat megszerezni adathalásztámadásokkal, vagy egyéb olyan technikával, ami által mi adatainkból végső soron pénzt tudnak szertenni.
Ez kicsit olyan science fictionnek hangzik, pedig nem, tehát itt van a valóságunkban, tehát amilyen történeteket mondottál az előbb, én hallottam jó ismerősömtől, hogy felhívták az édesanyját, hogy síbalesetet szenvedett, és hogy azonnal küldje a számlára az X összeget, mert hogy kórházban van, tehát megtörténik velünk is.
Hát meg ugye velünk is megtörtént, ha már itt konkrét példa, hogy a Jó reggelt LD címére kaptunk egy fenyegető levelet, hogy pornovideókat fognak rólunk az interneten megosztani, amennyiben nem fizetünk. Nyilván mosolyognom kellett, gondolkodtam, hogy vajon melyikünkről osszák meg ezt a pornovideót, de hogy igen, el tudom képzelni azt a helyzetet, amikor valaki ilyen és hasonló helyzetekben van, pontosan le van írva, hogy erre a bankszámlára ezért, mert ezeken a napokon és ezeken a felületeken, és ha valaki pont azokat a szájtokat nézi, akkor bajban van. És nem tudom, hogy ezeket ezeket és a hasonló helyzeteket akkor hogy lehet elkerülni, és hogy hogyan tudatosítjuk magunkba, hogy itt bennünket átvernek, és semmi szín alatt nem szabad ráülni erre a lóra?
Mindenképpen egy tipikus ilyen zsaroló e-mail, ami azzal fenyeget, hogy rólunk felvételekkel képek rendelkezik, és ezt megosztja a világhálón. Alapvetően, még hogyha ez nem is valós, és ezen kacagni tudunk, mindenképpen érdemes letakarni a videókamerát, a webkamerát, akkor, amikor nem használjuk, és csak akkor vegyük le róla a takarást, amikor használjuk. Volt már erre példa, hogy esetleg egy párkapcsolatban egy korábbi társ egy szoftver telepített a hölgynek az eszközére, és akkor valóban anélkül bekapcsolta a webkameráját, hogy a hölgy tudott volna róla. Nyilván, hogy nem ez a gyakoribb, inkább az a gyakoribb, hogy valóban valamilyen rossz indulatú programot installálunk az eszközünkre, és akkor akár eznek segítségével be tudja kapcsolni a mi kameránkat. Takarjuk, és akkor mi is nyugodtak vagyunk, de ez tényleg egy ritkább eset, de mindenképpen érdemes tudatosnak lenni, akár ilyen szempontból, de akár ilyen szempontból is, hogy mit osztunk meg magunkról a világhálón, főleg nyilvánosan, mert ezzel tényleg nagyon könnyű visszaélni, egyre gyakoribbak azok a jogsértések, amikor például hölgyek fotóival készítenek eszkort oldalakon profilokat azért, hogy pénzet tegyenek szert, és akkor ugye ez elég kellemetlen lehet, amikor egyik ismerőse a hölgynek találkozik ezekkel a fotókkal, és ezek elkezdnek keringeni. És nagyon nehéz ezt a kárt ugye jóvá tenni, mert ez nagyon gyorsan terjed, egyrészt másrészt ugye lelki károk is születnek ezekből az ügyekből.
Hát én sem tudom képzelni ezt a helyzetet.
Csak közzé tette az illető, hogy strandul például. Lényeg, hogy sok-sok ilyen példával tudnánk még élni, sajnos vagy nem, tehát órákig lehetne erről beszélni, de a GDPR nagyban megnehezítette az online marketing létét is. Ennek jövőjéről, dilemmáiról hát szerveztetek egy kerekasztal beszélgetést, ugye ma délután 6 órától lehet online csatlakozni ehhez a beszélgetéshez, sőt, kérdéseket is feltenni. Lehet-e hatékonyan értékesíteni a GDPR betartása mellett, ugye ez az egyik kérdés, az online marketing jövője. Hát lehet-e, hát hogyan nehezítette meg, ugye itt már érintetted ezt a témát, az online marketing létét a GDPR?
Én azt mondhatnám, hogy valójában nem nehezítettem meg olyan szempontból, hogy ami most törvénytelen, mint a marketing adatkezelés, az a GDPR előtt is az volt, ugye korábban volt az Európai Adatvédelmi Irányelv, amit nálunk a 2001 évi 677-es törvény implementált, és gyakorlatilag 99%-ban ugyanúgy törvénytelen volt korábban is, mint a GDPR után, viszont ugye a bírságok mértéke az jóval alacsonyabb volt egyrészt, másrészt a hatóság sem volt ilyen aktív, mint mostanság. Ugyanakkor a GDPR megfelelést azt nagyban lehet arra használni, hogy növeljük úgy az alkalmazottak, mint az ügyfeleink és a vásárlóknak a bizalmát. Ugye a GDPR ilyen szempontból pozitívum, és mindenképpen ma este ki fog derülni, hogy hogyan lehet hatékonyan értékesíteni a GDPR betartása mellett.
A kerekasztal meghívottai Markó Eszter ügyvéd és reklámjogi szakember, dr. Ser László marketing szakember és egyetemi tanár, illetve hát ugye Székely Barnabás adatvédelmi szakember vendégünk. Barnabás, még milyen témákat igyekeztek érinteni, és miért is fontos ugye beszélni erről?
Azért is nagyon fontos, mert a mesterséges intelligencia már itt van, és itt van igazából már néhány éve, ha bár csak most vált felkapottá. A mesterséges intelligencia egyrészt, másrészt a big data, harmadrészt pedig a nagyon nagy számítási kapacitással rendelkező számítógépek. Ezek lehetővé tették azt, hogy az adatainkból egyre pontosabb következtetéseket vonjanak le, olyan kapcsolatokat figyeljenek, meg olyan összefüggéseket ezek az algoritmusok, amelyekre az emberek nem képesek, ami azt jelenti, hogy akár előrevetíthető egy bizonyos tevékenységünk, előrevetíthető az, hogy mi fog minket érdekelni egy pár év múlva, és ezért is nagyon fontos, hogy etikusan járjunk el a marketing területén, amely egy nagyon adatéhes terület. Hogy miről lesz szó ma pontosan? Szó lesz arról, hogy mi történt Romániában 2018 óta, amióta alkalmazandó a GDPR, és bírságolnak is. Szó lesz arról is, hogy a vállalati marketingnek milyen aktuális üzleti és adatvédelmi kívásai vannak, a GDPR megfelelés lépései hogyan történnek, és nagyon fontos szó lesz arról, hogy a most következő e-privacy rendelet, illetve a mesterséges intelligenciát szabályozó rendelet hogyan fogja átalakítani az online marketinget, és hogy néz ki majd a marketing mondjuk 2030-ban.
Kiknek tud szólni leginkább ez az előadás? Kiket vártok ma délután? Kiket szeretnétek megszólítani?
Ez az esemény főként a vállalatok közép- és felsővezetőinek szól, ugyanakkor nagyon sok olyan érdekesség el fog hangzani, ami egy egyszerű felhasználó vagy marketing iránt érdeklődő személy számára is nagyon érdekes.
Mert mi, ahogy hallgattunk, számomra nagyon sok értékes és új információt is mondtál, úgyhogy köszönöm. Ezért is kérdeztem, hogy a célközönség lehet az átlagember, mint mi is. Ez szakterületen, hogy azt mondjuk, hogy igen, csak arra vagyunk éppen kíváncsi, hogy mit is jelent ez a történet, és akkor ebbe belekérdezni?
Mindenképpen azért is, mert egy felhasználó nem mindig érti pontosan, hogy miért kapja meg azt a bizonyos reklámot a közösségi médiában, vagy miért, hogyan működik ez az egész profilozás és targetálás, és erről is nagyon részletesen fogunk beszélni, illetve arról is, hogyha valakit ez zavar, akkor esetleg hogyan tud ez ellen védekezni.
Az online marketing jövője, ugye így találják meg az eseményt a Facebookon, és fontos, hogy ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ugye itt minden információt megtalálnak, ahogy mondottam, a Facebook oldalon keresztül, és itt olvasok a közleményetekben, hogy a rendezvényre regisztrálók között a szervezők kisorsolnak 3 egyórás adatvédelmi tanácsadást, ami már megéri. Tehát az, hogy informálódjunk ezzel kapcsolatosan. Egyébként mit tapasztaltok ti, hogy komolyan veszik a kis és nagy vállalatok egyébként a GDPR-t, tehát figyelnek erre, elég hangsúlyt fektetnek?
Egyre inkább törekszenek, ugyanakkor nagyon nehéz helyzetben vannak, mert egy nagyon technikai szabályozás a GDPR, úgy információbiztonsági, mint jogi szempontból is, és üzleti szempontból is nagyon nagy kihívás, és főként azért, mert nem áll rendelkezésre az a szakértői réteg úgy számban, mint minőségben, amelyre szükség lenne mondjuk a román, akár az európai piacon, hogy segítsenek megfelelően a cégeknek, és ezért is indítottuk el ezt a kerekasztalsorozatot, amely júniusban folytatódik, aztán a következő állomása szeptemberben lesz, azért indítottuk el, hogy tudatosítjuk a vállalatot, hogy hogyan tudnak megfelelni a GDPR-nak egyrészt, másrészt hosszú távon neveljünk egy olyan szakértői réteget, aki képes ellátni ezt a feladatot.
Pali nevű hallgatónk SMS-ben kérdezi, hogy megtilthatom, hogy bárki kérhesse az adataimat? Próbálom értelmezni a kérdést, de attól tartok, hogy nem, hogyha van egy bankszámlánk, ugye, ha rendelünk online, tehát hogy ki vagyunk szolgáltatva ennek a helyzetnek, tehát nem titkolhatjuk az adatainkat.
Attól függően, milyen helyzetről van szó, például, hogyha vásárolok a webshopon, akkor nyilvánvalóan meg kell adjam ugye a lakcímem, hogy kiszállítsák azt a bizonyos terméket, meg kell adjam az e-mail címem, hogy tudják elküldeni a számlát, és nyilván ilyen esetekben indokolt. Ugyanakkor, ha például felhív egy egészségügyi magánintézmény azzal kapcsolatosan, hogy milyen egészségügyi állapotban vagyok, hány éves vagyok, vannak-e kronikus betegségeim, akkor nyilván megtagadhatom, mert sem egy jogszabály nem kötelez, sem nincs szükségem nekem arra, hogy ők tudják ezeket az adatokat rólam.
És hát igen, ki lehet kerülni az online vásárlást is, hogyha valaki ennek buktatóitól fél. Vagy ki lehet költözni az erdőbe, ugye ott is jó
és
az
akkor
élet.
Nincsenek buktatók.
És igen, akkor teljesen másként érvényesíthető ez az adatvédelmi rendelet. Székely Barnabás, tartalmas beszélgetést kívánunk, tehát akkor ma délután 6 órától az online marketing jövője, az üzleti érdek és az adatvédelem párbaja. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a mai reggelen.
Köszönöm szépen, viszont hallást.